Amikor a Fidesz a néppárt képviselőcsoportjában ült, bár 2021-ben idézőjelben távoztak onnan, azért inkább kitolták őket onnan. Onnantól kezdve látunk azért egy elmozdulást, egy sokkal oroszbarátabb, kínabarátabb szavazási mintázat irányába. Egész egyszerűen azért, mert ez a nyomás, ez lekerült róluk.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Ez itt a Dezinformáció hatalma Molnár Csabával, kutatási vezetővel és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával, és a mai adásunkban az autoriter befolyásszerzési kísérletekkel fogunk beszélni az Európai Parlamentben. Van ugyanis egy kutatásotok, amit évről évre megismételtek, vagy már több éve fut, ami azt vizsgálja, hogy az európai parlamenti képviselők a szavazataikban valahogy visszatükrözik-e ezt a befolyásolási próbálkozást. És hát akkor adódik a kérdés, visszatükrözik-e a szavazatok?
Köszönjük a lehetőséget, és hát a rövid válasz, amit talán nem fognak annyira meglepődni a nézők meg a hallgatók sem, hogy igen, visszatükrözik. Azt az elején hozzá kell ehhez tennünk, hogy most nem nagyon részletesen belemem be a módszertanba, akit érdekel a Political Capital honlapján, egy részletes tanulmányunk van, amiben el lehet mélyülni, de alapvetően az európai parlamenti képviselők nyilvános és nyilvánosan hozzáférhető szavazatait vizsgáljuk. Nem tudjuk pontosan azt, hogy aki mondjuk Kína vagy orosz barát módon szavaz, és azt találtuk a kutatásban, hogy alapvetően a szélső baloldalon és a szélső jobb oldalon vannak főképp azok a képviselők, akik szeretnek Kína, illetve Oroszország érdekeinek megfelelően szavazni az Európai Parlamentbe. Nem tudhatjuk, hogy ezt azért csinálják, mert ezért pénzt kapnak, tehát zsoldosok, vagy azért csinálják, mert egyébként ők szimpatizálnak ezeknek a rezsimeknek egyrésztről az ideológiájával, mondjuk ez a szélső baloldalon a Putyin rendszerre kapcsolatban azért van egy ilyen meglehetősen idealizált kép, még mindig, illetve a baloldalon, mivel ez elvileg egy kommunista rezsim Kínával szemben. Tehát ő azért csinálják, hogy ideológiailag egyetértenek vele, vagy azért, mert azt gondolják, hogy az európai gazdaság az ezen szereplők nélkül nem tud a jövőben prosperálni. Tehát meggyőződésből, amit most nevezük őket hasznos ideutáknak, és nem feltétlenül azért, mert hogy azt gondolnák, hogy minden esetben tehát ne lehetne mögött valamilyen érvet felhozni, de hát azért általában azt látjuk, hogy ezek az ideológiai, illetve ezek a pénzügyi motívumok, ezek keverednek, hogy pontosan kinek esetében hogy, arról általában csak feltételezéseink lehetnek, tehát amiket mi látunk, azok igazából maguk a szavazatok.
Lehet-e azt látni, mert Kínát és Oroszországot említetted, hogy egyáltalán mely országoknak, mely hatalmaknak áll érdekében közel kerülni egy-egy EP képviselőhöz?
Hát mi alapvetően ezt a két országot vizsgáltuk, mint amikről egyébként lehet tudni, hogy vannak konkrét befolyási kísérleteik, például az európai parlamenti választásoknak a megváltoztatására, hogy csak Oroszországot említsük. Kína kapcsán pedig ugyanolyan fontos, hogy a gazdasági hatás a kínai cégeknek az európai jelenléte, most elég csak az egészen aktuális akkumulátorgyárak kapcsán előjött hírekre gondolni, tehát hogy nekik ez mindenképpen fontos lehet, de mi nem csak ezt a két országot, illetve ezzel a két országgal kapcsolatos szavazásokat, állásfoglalásokat vizsgáltuk meg, hanem más autoriter rezsimekkel kapcsolatosokat is, például, csak hogy néhányat említsek, olyan állásfoglalásokról történő szavazásokat néztünk, mint például Iránban elítélték azokat a szervezeteket, embereket, akik a nők jogait próbálták megvédeni, vagy egy másik állásfoglalás, ami elítélte Azerbajdzsánt, mert hogy megtámadta a hegyi Karabakhot. Tehát több ilyen, ilyen állásfoglalást is vizsgáltunk, és próbáltuk azt nézni, hogy melyek azok a képviselők, melyek azok a nemzeti pártok, amelyek kevésbé kritikusak, sőt inkább barátibbak ezekkel az országokkal, ezekkel a rezsimekkel szemben.
Témáknál nyilván vannak evidenciák, mondjuk az Oroszországgal szembeni szankciók, ami mondjuk nagyon egyértelmű és világos, kimutatható dolog. De vannak olyan témák, mint most, amit akkor az akugyárak szempontjából felmerül, ami lehet, hogy első ránézésre nem annyira egyértelmű, hogy itt valaki befolyásszerzési kísérlettel él, de mondjuk nem tudom én, olyan klímavédelmi szavazások, olyan szabályozások, ami mondjuk segíti a piac szerzését ezeknek az országoknak. Tehát csak ilyen nagyon evidens dolgoknál látni, vagy egy másodvonalbeli törvényhozásnál is látni ezt?
Ez nagyon jó kérdés. Mi alapvetően itt azokat a szavazásokat vizsgáltuk, ahol expliciten megjelenik Oroszország, Kína vagy más autoritár rezsimek általában kritikája, mert hogy tegyük hozzá, hogy ezek a határozatok, amelyekről a Csaba már említést tett, ezeket általában mainstream pártok szavazói nyújtják be, Európai Néppárt, Renew frakció, a liberális frakció, vagy a szocialisták és demokraták, illetve sokszor az ő valamiféle koalíciójuk, és ezzel szemben szavaznak általában nemmel. Ezek olyan határozatok, hogy mondjak egy példát mondjuk az orosz-kína kritikusokra, tehát hogy az orosz kritikus például mondjuk Alexej Navalnyi halála miatt elítéli Oroszországot, mondván azt, hogy a politikai foglyoknak a való bánásmód mondjuk nem feltétlenül példaértékű Oroszországban, vagy Kínával kapcsolatban, mondjuk elítéli a tájvani szorosban az egyre erősödő katonai nyomást Kína részéről, és ezekre szavaznak nemmel ezek a képviselők. Nem tudjuk pontosan, ugyebár, hogy ahogy már ezt mondtam, hogy ez emögött pontosan milyen motivum húzódik meg, de mi azokat az ilyen szakpolitikai javaslatokat kevésbé vizsgáltuk, amelyekről egyébként ki lehet mutatni persze, hogy bizonyos autoriter hatalmak érdekét képviselik, és ezeket nem mindig annyira egyszerű egyébként egyértelműen azonosítani. Mondjak egy példát, nyilván mondjuk a nukleáris energia lobby mögött, és egyes, hogy mondjam, szereplői mögött ki lehet tapintani, ki lehetett, de még mindig ki lehet tapintani Oroszországot. De nyilván nem csak Oroszországot, mert egyébként a nukleáris energia lobbiban nem csak Oroszország érdekelt, hanem mondjuk Franciaország is, Japán is, és más országok, tehát ez nem mindig ennyire egyértelmű. Amit egyébként általában meg lehet figyelni, hogy például igen, olyan energiapolitikai javaslatok, amelyek mondjuk a fosszilis energiaipar hát befolyás csökkenését eredményeznék, ez egyértelműen az orosz érdekek ellen hat közép-hosszú távon. Ezeket például, tehát az ilyen javaslatokat általában nem nagyon támogatják mondjuk a szélső baloldal képviselői, de itt mi kifejezetten azokat a határozatokat néztük, meg határozati javaslatokat, amelyekben megjelenik kimondva Oroszország, Kína, vagy valamilyen más autoriter harmadik országbeli rezsim.
A magyar képviselők mennyire igazolják vissza szavazataikkal az itthoni percepciókat? Tehát mennyire igaz az, hogy a fideszes képviselők mondjuk együtt mozognak a szélső jobbal, és mennyire igaz az, hogy nem tudom én, mondjuk a Momentum meg a DK képviselői együtt mozognak a liberális mainstream-mel?
Abszolút visszaigazolják ezt. Nagy különbség van a kormánypárti képviselők és az ellenzéki képviselők között. Azt mondhatnánk, hogy, vagy mondhatjuk, hogy az ellenzéki képviselők, és most itt mindegy, hogy DK, Momentum, vagy a többi párt képviselőről van szó, ők szinte egyhangulag támogatták az összes olyan állásfoglalást, ami Oroszországot vagy Kínát elítélte.
Még Gyöngyösi Márton is?
Igen, még Gyöngyösi Márton is. És Ezzel szemben a fideszes képviselőknél egészen más mintázatot látunk. Sokkal többször előjön az, hogy az ilyen óvatos elutasításnak megfelelő tartózkodást választottak, vagy direktbe azt mondták, hogy nem támogatják azt a javaslatot, vagy ami a Fideszre különösen jellemző, és ez eléggé egyedi az Európai Parlamentben, hogy párt szinten döntöttek úgy, hogy bizonyos határozatokról egyszerűen nem adnak állásfoglalást, tehát nem szavaznak. Uh-huh. Ott vannak, de nem nyomnak gombot, tehát nem szavaznak, úgymond nem vállalják fel azt, hogy ők ezzel nem értenek egyet.
Tehát még csak nem is tartózkodnak.
Így van. Uh-huh. Hanem egyszerűen nem
szavaznak. Olyan, mintha nem lennének bent.
Olyan, mintha nem lennének bent, de mi ezt ellenőrizni tudjuk, uh-huh. Tehát meg tudjuk nézni, hogy ugyanazon a napon az előző időben korábbi szavazásokon nyomtak gombot, az időben későbbi szavazásokon szintén nyomtak gombot, de azokon a szavazásokon pont nem nyomtak gombot. Tehát, hogy nagy különbség van így a kormánypárti és az ellenzéki európai parlamenti képviselők szavazási mintázata között, de emellett még kiemelném azt is, hogy a Hölvényi György és a Fidesz képviselő között is nagy különbség van. Ugye azt kell tudni, hogy a Hölvényi György az egyetlen KDNP-s képviselő, aki még mindig az Európai Néppártnak a pártcsaládjában ül, és ő is kevésbé támogatja ezeket a szavazásokat, ezeket a kritikus állásfoglalásokat, de nem annyira egyértelműen, mint a fideszes képviselők, sokkal óvatosabb. Tehát például az Oroszországgal kapcsolatos és a Kínával kapcsolatos szavazásokon ő egyáltalán nem nyomott sosem olyan gombot, hogy elutasítja azt a bizonyos állásfoglalást, inkább nem nyomott gombot, vagy tartózkodott. Uh-huh. Míg a fideszes képviselők sok esetben felvállalták azt, hogy már pedig ők ezzel nem értenek egyet. Tehát, hogy megfigyelhető ez az óvatosság, nyilván bent ülve az Európai Néppárt frakciójában, ez valószínűleg fontos, hogy nehogy ő is kiessen onnan, mint ahogy a Fidesz ugye korábban kikerült.
Ez nagyon fontos, amit a Csaba mond, és egyébként rámutat arra is, hogy nyilván vitatkozhatunk azon, hogy egyébként mekkora a befolyása, a jelentőség az Európai Parlamentnek az európai döntéshozatalban. Azért legfontosabb döntéseket javarészt továbbra is az Európai Tanács hozza meg, és az Európai Bizottság is azért sok, hát ilyen intézményközi konfliktusban inkább le tudja nyomni az Európai Parlamentet. Viszont maguk a frakciók, és különösen a mainstream frakciók, és fontos hozzátenni, hogy a néppárti a legfegyelmezettebb frakció. Uh-huh. Zárulás megjegyzés, hogy ugyebár Szájer József gyakorlatilag VIP volt a néppárti frakció, ami azt jelentette, hogy ő határozta meg a többségi álláspontot, és amikor tehát, hogy ezek a frakciók nagyon erős normatív nyomást gyakorolnak a tagjaikra, tehát hogy azért nem érdemes alábecsülni egyébként ezen a ponton ennek a pártcsaládoknak a befolyását, és amikor a Fidesz, a néppárt képviselőcsoportjában ült, bár 2021-ben idézőjelben távoztak onnan, azért inkább kitolták őket onnan. Onnantól kezdve látunk azért egy elmozdulást, egy sokkal oroszbarátabb, kínabarátabb szavazási mintázat irányába. Egész egyszerűen azért, mert ez a nyomás, ez lekerült róluk, és igen, a KDNP-s képviselő és a fideszes képviselők mostani szavazatkülönbségeit elemezve ugyanezt látjuk, hogy ugyebár most a függetlenek között ül a Fidesz képviselői, vagy a függetlenek között ülnek a Fidesz képviselői, és nincsen rajtuk ilyen nyomás, de hogyha esetleg csatlakoznának az európai konzervatívok és reformerek csoportjához, amit ők szeretnének, én ennek őszintén szóval egyre kevésbé látom az esélyt, de nyilván meglátjuk, akkor megint egy kicsit be kéne állni ebbe az európai mainstreambe, és orosz kritikusabbnak lenni, vagy legalább úgy szavazni, és néha Kína kritikusabban szavazni, hogyha az ID, az identitás és demokrácia szélsőjobboldali frakcióhoz húznak, akkor ilyen nyomás nem nagyon lenne rajtuk, és hogyha a függetlenek között maradnak, akkor meg főleg nem.
Pont a kérdésemet előzöd meg kicsit, de mennyire látszik, hogy a jövőben is szövetségesek, akár az olaszok, akik ugye akár irányíthatják majd azt a vágyott új csoportosulást, amiről Orbán Viktor régóta beszél. Szóval, hogy mennyire látszik az, hogy ezekben a szavazatokban nem egy platformon vannak, vagy mennyire látszik az, hogy van egy közeledés ezen a téren is a pártok között?
inkább a különbségek látszanak. Uh-huh. És ebből a szempontból, ugyebár ezek az álmok, amelyek Magyarországon is megfogalmazódtak máshol is, hogy lesz majd egy egységes euroszkeptikus és szélsőjobboldali csoportosulás az Európai Parlamentbe, nagyon távol vagyunk ettől, és Vlagyimir Putyin, aki egyébként ugyebár a szponzora sok szélsőjobboldali szereplőnek az európai szintéren, maga mélytette el az árkot egyébként a mainstream euroszkeptikusok, lásd mondjuk a lengyel jog és igazságosság, vagy az olasz Olaszország testvérei, hogy mondják magyarul, igen, az olasz főkormányzati csoportosulás és mondjuk a szélső jobboldalibb szervezetek között azt látjuk, hogy az orosz invázió kezdete óta sokkal inkább elmélyült ez a törésvonal, az ICR pártjai, a konzervatívok és reformerek inkább ukrán barát és orosz kritikus módon szavaznak, a szélső jobboldali frakció mondjuk Marine Le Pen, az Alternatíva Németországért, Gert Wilders csoportja, stb. Ők ülnek ott, szóval ők pedig sokkal orosz barátabb módon szavaznak, és ez a különbség, ez most nagyon kiemelkedik a magyar politikában, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez ebben közeledés nem látszik, inkább távolodás, és viszont ez stabilizálja is szerintem ezt a különbséget, ezt az intézményi különbséget, vagy a csoportok közötti távolságot az európai szintéren.
Igen, abszolút a szavazási mintázatok is ezt igazolják vissza. Tehát kicsit a fideszes képviselőknek a Oroszországgal, Kínával, meg más rezsimekkel kapcsolatos álláspontjai kicsit a két jobboldali frakció között vannak, tehát az európai konzervatívokhoz képest sokkal rezsimbarátabbak a fideszes szavazások, tehát ez nehezíti azt, hogy őket befogadják az ICR frakcióba. Ugyanakkor az AID is pártoktól, meg pártok még hozzájuk képest is Oroszország vagy Kína barátabban szavaznak, ami meg a Fidesz számára teszi sok esetben vállalhatatlaná azt, hogy mondjuk egy AFD-vel egy platformon legyenek, vagy egy frakcióba üljenek be.
Hogyha én most megpróbálom felidézni magamba, hogy mit mondana a Fidesz ezt hallva, akkor biztos azt mondaná, vagy vetné fel, hogy de hát a mainstreamnek nevezett frakciókat, meg Soros György, meg az ilyen-olyan háttérhatalmak irányítják, vagy veszik meg a szavazatukat. Látszik-e másik oldalról, hogyha nem az autoriter rezsimeket vizsgáljuk, hanem a Fidesz által például sokat emlegetett Soros Györgyöt, hogy van-e bármilyen más, akár amerikai, akár egy-egy lobbistának nyomásgyakorlása, véleményformálása, a mainstream frakciókra. Ez megjelenik-e?
Az a helyzet, hogy ahhoz azért eléggé fontos az Európai Parlament, hogy nagyon intenzív lobby tevékenység zajoljék ott, és nyilván ez minden irányból zajlik, tehát hogy ebbe persze nem kell naívnak vagy álnaívnak lennünk, és ugyanakkor, ugyebár azt nagyon fontos itt tudatosítani, van ez a narratíva, és az a helyzet, hogy ez egy orosz hivatalos narratíva. Gyakorlatilag, hogy Európa fogjává vált az amerikai lobby érdekeknek. És például azért támogatják a szankciókat, mert Amerika dróton rángatja Európát. Amerika nem tudja dróton rángatni Európát, és egyre kevésbé képes erre egyébként. Azért támogatják az európai mainstream frakciók a szankciókat, mert azt gondolják, hogy Oroszország veszélyt jelent nem csak Ukrajnára nézve, de Európára nézve is, és ez az erőforrásokat, amelyeket a rombolás tud fordítani, csökkenténket. Tehát azért nagyon sokszor mögött meggyőződés van, és látjuk egyébként azt, hogy igen, van mainstream az európai politikában, ami ugyebár persze a legközelebb van egyébként a nagyvállalatokhoz, a legközelebb van a döntéshozatali centrumokhoz, a legközelebb van a kormányzatokhoz, stb. De az a helyzet, hogy mondjuk, hogy egy konkrét példát mondok, a Kínával való gazdasági kapcsolatok logikájának az újragondolása. Ezt teljes joggal szokta felvetni egyébként a kormány oldal, hogy igen, hát Németország, Franciaország, Olaszország, amelyek látványosan növelik a távolságokat Kínától, ezért az elmúlt években sokkal többet tettek a kínai-európai gazdasági kapcsolatok erősödésért, mint mondjuk Magyarország, már csak a méretüknél fogva is. De most, amikor van ez úgynevezett de-risking, ilyen kockázatmentesítési stratégia, aminek a lényege az lenne, hogy Kínával és erről voltak szavazások is, hogy Kínával a gazdasági kapcsolatokat új alapra helyezzék, például ne háromszor annyi terméket adjon el Kína az Európai Unióban, mint az Európai Unió Kínában, akkor itt fel lehet vetni a kérdés, hogy melyik európai tagállamnak nem érdeke az, hogy egyébként ezek a gazdasági kapcsolatok, ezek normalizálódjanak, és több terméket tudjanak az európai tagállamok eladni Kínába. Tehát, hogy nagyon sok esetben, amikor könnyű rámondani arra azt, hogy na ez nyilván az amerikai lobby, meg a Soros lobby, stb., akkor azért nagyon egyértelműen ki lehet tapintani, hogy itt mi a nemzeti érdek mögötte, és mi az európai érdek. Az a helyzet, hogy az Oroszországgal, Kínával való erősödő gazdasági kapcsolatok mögött ez sokszor sokkal nehezebb kimutatni.
Végezetül mennyire látszik az, hogy a Fidesz nagyon külön mozog, és mondjuk mennyire látszik változás akár a COVID alatti időszak, és a háború utáni, vagy a háború alatti időszak szavazásain. Mert nyilván a háború sok mindenben erősítette például az orosz kérdést.
Hát ellentétes folyamatok vannak, például a szélső jobboldali, a két jobboldali frakció, tehát az ID meg az ICR-nál azt figyeltük meg, hogy az ukrajnai orosz invázió után sokat javult ez a pontszám, amit mi számolunk arra vonatkozóan, hogy mennyire kritikusak Oroszországgal kapcsolatban. Tehát, hogy ott történt egy elmozdulás, sokkal kevésbé lettek orosz barátabbak. Ugyanakkor a Fidesz esetében ezt nem tapasztaltuk, tehát hogy pont az látszik, hogy egyrészt két ilyen nagy határpont van, az egyik a háború megindulása, a másik pedig korábban, amikor ugye a Fidesz távozott az Európai Néppárt frakciójából, hogy tehát mind a Kína, mind az Oroszországgal kapcsolatos szavazásoknál az látszik, hogy sokkal inkább támogatólag szavaznak a fideszes képviselők ezeken a határozott hozatalokon. Tehát csak hogy egy példát említsek, például az Európai Néppártból való kilépés előtt az összes Kínával kapcsolatos szavazáson mind támogatólag szavaztak, tehát megszavazták azt a parlamenti határozatot, ami elítélte valamilyen okból Kínát. Ez lényegesen megváltozott.
Felszabadultak.
Igen, felszabadultak, vagy hát igen. Tehát, hogy abszolút van egy ilyen elmozdulás, és hát majd meglátjuk, hogy ez a következő parlamentnél hova fog vezetni.
Igen, de hogy ebből azt mondom, az tényleg érdekes, hogy Magyarország egy kicsit szembe úszik az árral. Mert hogy a COVID az a nyugati demokratikus mainstream nagy részét sokkal óvatosabbá tette Kínával szemben, érthető módon. Az orosz invázió az a legtöbb politikai szereplőt sokkal óvatosabbá tette Oroszországgal szemben, érthető módon. A Fidesz a Covid-ot követően még Kína barátabbá vált, és az invázió kezdete óta még orosz barátabbá vált, és azért ez tényleg egy viszonylag rendkívüli tendencia, de egyébként azt persze továbbra is el lehet mondani, hogy a szélső jobboldali képviselőcsoport, az ID, az egyébként továbbra is jóval orosz barátabb, mint a mainstream, és itt fontos azt elmondani, hogy azért alapvetően az összes előrejelzés azt mutatja, hogy ez a szélsőbaloldali frakció ez meg fog erősödni a következő európai parlamentbe. A szélsőbaloldal, amely szintén problémás ebben a vonatkozásban, az nem nagyon, az inkább stagnál, de azért a jövőben azt látjuk majd, hogy valószínűleg ezek az orosz és Kína barát hangok, amelyek sokszor egyébként az Oroszország és Kína által terjesztett dezinformáció terjesztik tovább, ezek hangosabbak lesznek a következő ciklusban.
Az Európai Unió szervei bármely módon egyrészt vizsgálják ezt, hogy az orosz-kína barátság mögött több van-e, mint mondjuk valaki azt gondolja meggyőződésből, hogy úgy kell szavaznia, tehát tudják-e vizsgálni, hogy van-e mögötte tényleges mondjuk korrupció, lobby tevékenység, és fellépnek-e ellene, vagy beárazzák csak mondjuk a magyar kormányt úgy, mint orosz barát, és ez a diplomáciában jelenik meg, de más szankcionálásban nem.
Hát amit itt látunk, hogy egyrésztről történnek lépések, tehát vannak konkrét esetek, és mi emlékezhetünk Kovács Béla,
vagy
becenevén KG Béla esetére, ahol azért szinte az európai hatóságok végül is már felléptek vele szemben, ugyebár nyilván, hogy az információk azok alapvetően nem az európai térből kerültek ki, de ezzel együtt történt egy ilyen fellépés. Most van egy lett képviselő, Tetyana Zdanovka, akivel szemben szintén egy eljárás indult, és azért az utóbbi időben több képviselő vagy képviselők asszisztensei kerültek olyan gyanúba, hogy vagy Oroszország, vagy Kína érdekében tevékenykednek. És itt, hogyha rázumolunk egy konkrét tagállamra, egy nem lényegtelen tagállamra, Németországra, az AfD politikusai az utóbbi időben javarészt német politikusai, de az EP-ben is volt azért erre esett, gyanúba keveredtek, sőt azért többről beszéltünk gyanúnál, hogy orosz, illetve kínai támogatással végzik a tevékenységüket. Tehát, hogy tagállami szinten több az aktivitás, mint európai szinten. Európai szinten egyébként például nincsen hírszerző szolgálat. Lehet egyébként, hogy ez nem lenne rossz, mondjuk az Európai Tanács alatt. Vannak ezzel kapcsolatos elképzelések, de ebbe egyébként nem nagyon történt előrelépés.
Lehet, hogy mondjuk kivédené, hogy az oroszok kibejárjanak a magyar külügygépekbe.
Igen, ez igaz. Nyilván tegyük itt hozzá azt, hogy azért vannak olyan, hát mind a demokráciáknak nem tekinthető rezsimek, mondjuk az Egyesült Arab Emírségek egyébként, akik egyébként kimutathatóan a Katargét esetében ugyebár befolyást gyakoroltak szintén az európai döntéshozatalra, tehát hogy ez sok irányból jön, de itt azért fontos hozzátenni, hogy nem mindenki kap pénzt azért, hogy ezt csinálja, van, aki ezt meggyőződésből teszi, és tegyük hozzá, hogyha valaki választói felhatalmazással hangoztatja az Oroszország és Kína érdekének megfelelő narratívákat, akkor mondhatjuk azt, hogy mi ezt nem szeretjük, mondhatja az európai mainstream is, hogy nem szereti, de ugyebár egy demokráciában ezt a fajta véleménykülönbséget kezelni kell tudni, el kell tudni viselni. Amíg ez nem valamilyen illegális tevékenységben ölt testet, addig az a helyzet, hogy az Európai Parlamentbe nem lehet és nem is kell fellépni önmagába azon képviselőkkel szemben, akik egyébként autoritár rendszerek érdekének megfelelően beszélnek, hogyha erre kapnak valamilyen demokratikus felhatalmazást.
Hát a választók dönthetnek most
pontosan.
Ugye Európában június 7-től 9-ig. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Dezinformáció hatalma. Rekó Péterrel, Molnár Csabával és Penyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.